és imádkoznánk érte, és áldást kérnénk. Nekem is van valami mondani valóm az Adventhöz. András testvérem, padlóra tettél, mert egyszerűen olyan csodálatos volt, hogy azt mondtam, hogy na jó, itt fejezzük be az Isten tiszteletet, mert valahogy itt a vége. Adventről lévén szó, eszembe jutottak az emlékeim. Nekem is volt emlékem Adventból, csak az a második világháború alatt volt, és pedig az volt, hogy katolikus révén óvóhelyre menekültünk az édesanyámmal a bombázás elől, és az egyetlen óvóhely Kőbányán volt, ahol meg lehetett húzódni, és ott egy oltárt állítottak föl a hívő emberek. Hát abban az időben nem ilyen volt nem hívő, pláne hogyha bombáznak. És hát mielőtt elkezdődött az istentisztelet, egyszer csak kinyílik a vasajtó, és jönnek be az orosz katonák, leülnek így a pad, így volt egy padsor, és így volt egy padsor, és így jönnek be, én 4-5 éves voltam, és leülnek oda így az orosz katonák. Egyszer csak további bombázás, nyílik az ajtó, megjönnek a német katonák, velük szembe leülnek ide a padokra, egymással szembe, és elkezdődött az Isten tisztelet. De amikor vége volt, akkor kimentek és lőtték egymást. És ez az emberi ostobaság. Ez egy borzalmas dolog volt. A másik dolog pedig az, hogy az éhezést én is megismertem. Háború után nem volt semmi ennivaló. Egy kis üres leves voltam az édesanyámnak, és azt mondta nekem az édesanyám, most kisfiam, a felét idd meg te, és a másik felét majd én. És milyen egy 4-5 éves gyerek, megittem az egészet. És életem mostanáig lelkiismeret furdalásom van, hogy megettem az összeset, és az édesanyámnak nem jutott. És hát úgy segített a Jóisten meg minket, hogy elmentünk édesanyám testvéréhez a vonat tetején, egy bőröndökön ültünk, és akkor fogtak engemet, hogy mindenütt, hogy nehogy leessek a vonat tetejéről, és akkor így mentünk el Kecskemétre. Aztán így megmaradtam, hogy minek azt az Úr tudja. Advent. Advent 4 gyertyából áll, és ennek a 4 gyertyának szimbóluma van. A hit, a remény, a szeretet és az öröm. A hit akkor, amikor már Ádám és Évának megígérte Isten, hogy el fog jönni a megváltó. Ugye? Zsidó népnek megígérte, hogy eljön a Messiás. Mária megszülte a fiút, Jézus Krisztust, és keresztelő János bemerítette Jézus Krisztust. Megvan a 4 szimbólum, aminek örülhetünk, legalább tudjuk és értjük, hogy mit csinálunk mi a 4. század óta, mert bizony a 4. század óta van ez a megemlékezés, és az advent azt tudjuk a Krisztusvárás. Krisztusvárás, de hogyan? Krisztusvárás mindannyiunknak egyenként mást és mást jelent, ezt mindenkinek saját magának kell tudnia. És erre keressük a választ. Most bajba vagyok, mert adventről egy szép prédikációt kellene mondani, és én nem vagyok prédikátor. Viszont tanítást kell közölnem a Róma beliekből az 5. részből, és nem vagyok tanító. Most segítsen az Úr. Fölolvasom az igéket, a Róma beliekhez írott 5. rész, egész a rész végéig fogjuk olvasni, fennállva hallgassa meg az Isten igéjét, a gyülekezet. Mai Isten tiszteletnek az a címe, hogy a megigazoltak Krisztus várása. Így hangzik az Isten igéje. Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrés nem. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, ki adatott nékünk. mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak meg benne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert amikor még ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel, az ő fiának halála által sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig van a bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása vala. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztus és sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Barna testvéremet kérem, hogy áldás kérjen a mai Isten tiszteletre.
Úrunk, hálásak vagyunk az igéért, és köszönjük azt, hogy az igazságot nyilvánul meg benne. Kérünk, hogy fejtsd ki a számunkra, és szeretnénk mélyebben megismerni téged. Köszönjük az ígéreteket, és köszönjük azt, hogy rendhagysz el minket, és azért imádkozunk, hogy most is te legyél a következő időszakban felünk. Hadd értsük meg, ami most felküldünk, ami életünkre üzenet kell fogadni.
Amen. Amen. Tessenek helyet foglalni. Tulajdonképpen a rómaiakhoz írott levél egy nagyból a szempontból rendkívül nehéz, mert a római levél önmagában egy teljes egészet alkot. Most ebből az egészből kiragadni egy részt, az nem könnyű. Már csak azért sem, mert a mondani valója annyira mélységes és annyira lelki, hogy csak hívő emberek értik meg általában. Tehát tulajdonképpen mi már tudjuk, mert megvan ennek a kifejezése ennek a római levélnek, amiben úgy ír le dolgokat, amik mi értünk, de aki először hallja, nem fogja érteni. Pedig olyan dolgokat mond, amit elsősorban mondjuk hitetleneknek szólna, és elmagyarázhatnánk neki azt, hogy hogy jött be a bűn a világ. Csak azzal a különbséggel, hogy ez a római levél itten hívő embereknek szól azért, hogy tudjuk azt, hogy az egész bűn eredetének és létrejöttének mi a forrása. Miért kell tudnunk a forrást? Azért, mert sajnos ez a forrás ez végig kíséri az emberiséget, és nem vagyunk tőle egyáltalán távol, mert mi magunk is emberek vagyunk, és testbe vagyunk, és egyszerre két természetet is hordozunk magunkba. Ugye hordozunk magunkba azt a természetet, ami ádámi természet, az első embernek a természete, és ugyanakkor hordozunk magunkba, nem mindannyian, de van, aki hordozza magába, ugye a második természet, az az isteni természetet, amire az apostol is mondja, hogy legyetek is isteni természet részesei, és ezt a természetet már hordozunk úgy, hogy közben az is munkálkodik az életünkben. Most figyeljük meg, hogy egyszer az egyik oldalon az emberi természet, másik oldalon az isteni természet, és mi ezzel sokszor nem tudunk mit kezdeni. Egyszerűen nem értjük a dolgokat, hogy lehet, hogy megtörténnek bizonyos dolgok. Emberi oldalon megtörténnek, isteni oldalon, és nem látjuk azt, hogy a megoldás, hogy hogyan is, hova is kellene nekünk most ebben a helyzetben igazodni. Pedig a Szentírás az tudja, az elmondja nekünk, hogy mit kell csinálni, és mi mégis valahogy ezt nem tudjuk megtenni. Pál apostolról olvassuk a Szentírásba, hogy ő ugyanebben a kétségek között vergődött, amikor azt mondja, Uram, ki fog megszabadítani engemet a halálnak eme testétől, ó, így nyomorult ember, így nevezi saját magát. Ugye egyszerűen azért, mert ez egy olyan válsághelyzet a hívő embernek az életébe, ami bizony, hogyha nem tud uralkodni, akkor sajnos ez fel tudja emészteni a hívő életünket. Ugyanakkor viszont, hogyha jól odafigyelünk arra, hogy ezt hogy kell kezelni, ugye a régi énünket, a régi emberi természetünket, és hogyan kell ezt úgy kezelve, hogy a végén Krisztusi természetbe menjen át, és azt tudjuk élni az élet lelkének a törvénye szerint, és nem pedig a testnek a törvénye szerint, mert azt tudjuk, hogy az a halálba vezet, ugyanakkor ez az Istennek a törvénye pedig az életre vezet. Ezekről szeretnék beszélgetni, hogy megmondom miért, mert nehéz, de el kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok depressziós hívő ember van, aki éppenséggel nagyon csodálatos hívő életet él, és mégis jön egy válság az életébe, jön egy bizonyos pont, nem tudja hogyan tovább. És ilyen mindannyiunknak lehet az életébe. Egyszerűen nem tudunk rajta úrrá lenni addig, ameddig meg nem kapjuk a kulcsot Istentől. Mondjuk azt, hogy azt szokták mondani, hogy hát sokat imádkozzál. Ez igaz. De azért van valami, amit nekünk kell megcselekedni, és van valami, amit csak Isten cselekedhet meg. És ha ezt mi megcseréljük, akkor van a baj. Amikor azt akarjuk tenni, ami itt csak Isten tehet, és ugyanakkor viszont, amit nekünk kellene tenni, azt meg nem vagyunk hajlandók megtenni, mert nem vagyunk hajlandók úgy dönteni. Minden döntés kérdése. Nos, arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy tulajdonképpen ebből a válságból Noénak is ki kellett jönnie. Noénál megtapasztaljuk azt, hogy hát ugye, mit hallottunk róla? Noé igaz ember volt. Ugye, Isten előtt megigazult ember. Mit olvastunk itt most az igében, hogy megigazulván hitáltal. Ugye, tehát egy Noé egy igaz ember, és mégis ő is tudott válságba kerülni. Ugyanakkor volt egy környezete, egy rettenetesen rossz környezete, ami hitetlen volt, aki abszolút nem hitt neki, kigúnyolta, és ugyanakkor neki abban meg kellett állnia ebbe a helyzetbe, és úgy kellett képviselnie Istent. És mi történt? Ő nem igazodott a környezetéhez, hanem igazodott az Istennek az ígéretéhez. Mert az Istennek az ígéretét megtartva kegyelmet nyert. Ezt olvassuk a Szentírásban, hogy kegyelmet nyert. Hát nem ugyanaz, amit felolvastunk most. Tehát velünk is ugyanarról van szó. Megigazultunk hitáltal, ragaszkodunk az Isten által tett ígéretekhez, és kegyelmet nyerünk Istentől. Most ezzel, így, ahogy elmondtam, így lehet csak hívő életet élni. Állandóan kegyelembe. Na most mikor van a válság? Amikor azt mondjuk, hogy én is meg tudom ezt oldani. Nincs szükségem nekem Istenre. Meg tudom ezt én is, mert nekem van annyi az agyamba, hogy én ezt meg tudom csinálni, van annyi eszem, van annyi képességem, tehetségem, hogy én ezt meg tudom tenni. És meg is teszem. És egyszer csak nem értem azt, hogy miért jutott csődbe az életem. Pedig egyszerű, fölbontottam ezt a hármas szövetséget. Fölbontottam azt, hogy nem számoltam azzal, hogy nekem alapvetően emberi természetem van, ami bűnös, mert az emberi természet össze van tapadva a bűnnel. Ez ha tetszik, ha nem, ez így van. A mi természetünk semmi jót nem tud produkálni olyan szempontból, hogy azt az örökké valóságba át tudjuk vinni. Tehát olyan jót nem tudunk tenni. Miért? Mert azt mondja az ige, maga az Úr Jézus mondja, egy a jó az Isten. Na most mi ilyen jót, amilyen az Isten, olyat nem tudunk cselekedni, azt az Isten cselekszi. De számtalanszor nem veszük észre azt, hogy az egész egy fordított világ. A fordított világban azt jelenti, hogy a törvény befejeződött olyan szempontból, nem hatástalan, hanem a törvény megvan, De a törvénynek az a vége, hogy cselekedjünk. Tehát ahol az az ember él a Földön megfelelőképpen, aki a törvényt cselekszi. Ez, tehát azt mondja, hogy cselekedd meg, tehát tedd meg. Ez a törvény. Mit mond a kegyelem? A kegyelem meg azt mondja, hogy bízz Istenre. Majd ő cselekszik. Ez a különbség a kettő között. Tehát, hogy ne cseréljük fel ezeket a dolgokat. Tehát mi akkor, amikor mi valamit elhatározunk, és azt megtesszük, és azt mondjuk, hogy ez így, és így kell csinálni, mert én elterveztem, és a többi, az a törvény. A legjobb cselekedet, most nem arról van szó, hogy valaki mit tudom a munkahelyén megcsinál valamit. Hívői dolgokról van szó, életszerű dolgokról, tehát család, stb. Tehát olyan dolgokról van szó, amiben az ember határozottan biztos benne, hogy én, mint hívő, ezt megtehetem. És akkor jön a válság. Tudnélik, Isten abszolút Isten. És ő az első helyet követeli meg magának. Úgy kezdődik a tíz parancsolat is, hogy az Isten egy. Egy. És az egy nem tűr maga mellett még egy Istent. És pedig az ember, ha megpróbálja isteníteni magát, tehát értem alatt, hogy meg tudom tenni, akkor bálványá válik. A bálvány az mindig lerombolódott. Már Illés idejében is a bálvány szobrok összetörtek. Az ember is összetörik, hogyha megpróbálja magát kinőni abból, ami. Tulajdonképpen mi folyik az a mi életünkbe? Harc a bűn ellen. Nem át, itt a bűnnel megint egy kicsit bajba vagyok. Azért, mert mi a bűn alatt úgy körülbelül a tíz parancsolatnak a bűn szintjén vagyunk, de az Úr Jézus más mond. Mi a bűn? Ki tudja? Az, hogy nem hisznek bennem. Ez a bűn. Ha megtapadunk annál, hogy én nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam, stb., akkor azt mondja az Úr Jézus, már csak egy fogyatkozásod van. Bocsánat, hogy folytatom, térd meg. Te egy fogyatkozás. Ez mindig bennünk van. Egyszerűen soha nem vagyunk olyan állapotban, hogy ne lenne egy fogyatkozásunk. Ugye? Na most azt mondja a Pál apostol. Két törvényről beszél, az egyik a bűn és a halál törvénye, a másik pedig a Krisztusban való élet lelkének a törvénye. Most a törvény megint egy olyan szó, amelyik úgy félreérthető. Van egy törvény, azt meg kell tartanom. Pedig ez a törvény nem erről szól. A törvény az törvényszerűség. Az azt jelenti, hogy annak be kell következni. Ez mindig páros, kettő. Minden törvény kettő. Bűn, zsoldja, a halál. Ez egy páros. Együtt van. Tehát a bűn, nem tudunk úgy bűnt elkövetni, hogy annak a vége ne legyen halál. Ez egy törvényszerűség, és ez nem csak itt Magyarországon, meg nem csak a hívő gyülekezetben, ez a világ minden részén, minden időben az emberiségre vonatkozik. És megint hagyd mondjak el valamit. Általában mi úgy gondoljuk, hogy mondjuk ez a római levél a rómabeli zsidóságnak szól. Hát ez egy tévedés. A bibliai levelek minden időben minden embernek szólnak. Az, hogy aztán ki hallgatja meg, vagy ki fogja azt cselekedni, az egy másik kérdés. De a levelek az nem csak egy gyülekezetnek szólnak, bár csak azért sem, mert figyelj, hogy a rómabeliek, Rómában lévő zsidók, azok egyébként görögül beszéltek, nem latin, hogy hívják, zsidóság volt. Ő belőlük lettek a keresztények. Ez rendkívül művelt, intelligens emberek voltak ezek, tehát ugyanezt a levelet, ha elküldte volna Korintusba, biztos vagy benne, hogy szót se értettek volna belőle. De ő tudta, Pál apostol, hogy kinek mit kell írni. Ezt a római levelet, amit elküldött, ez tulajdonképpen úgy termette meg a gyümölcsét, hogy utána adták tovább ezeket a leveleket, hogy mindenütt ezt a levelet olvasva megértsék az emberek, hogy hogy kell a válságból kikerülni. Azt mondja, hogy a törvény szent, igaz és jó, de mégis van valami probléma a törvény és az ember viszonyába. Tudnélik, az ember természeténél fogva nem képes annak megtartására, és ezért írja az, hogy ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg, Galáta 3.24. Tehát tulajdonképpen, ha bármit, amit cselekszünk, annak a vége Krisztus kell, hogy legyen. Oda kell mennünk Krisztus lábaihoz. Tehát nem az a megoldás, hogy megoldottuk a problémánkat, és utána a végállomás, hanem oda megyünk Krisztushoz, és utána várjuk a megoldást őtőle. Tudom, nagyon nehéz dolog. Én ezt sokszor átélem, hogy az embernek türelmesnek kell lenni. Ki kell várnia, amíg Isten adja a megoldást. Mert az ember szeretné, ha rögtön, add meg Uram, de rögtön. Segítsél meg, de rögtön. Ez nem működik. Szóval mi kérünk, de a koldus az nem követel. Mi koldusok vagyunk, és kérünk. Mert mindig rászorulunk. A rászorult ember, ha teszik, hanem türelmesnek kell lenni. Ugye, ha nincs ennivaló, ki kell várni, amíg kapunk ennivalót. Hiába akarok én akármit csinálni, nem kaparhatom le a falat és megenni, meg kell várni, ameddig kapom az Istentől, ha Istenfélő vagyok, amíg ő adja ezt a táplálékot. Van egy nagy kérdés, legyőzhetem-e a bűnt önfegyelem által? Hogy látjátok? Le lehet győzni? Vagyunk valaki egy jó karakter, jó kemény karakter, önfegyelmet tart, ő ellenáll. Le tudja győzni a... Nem. Ti is így látjátok. A szív gondolkodás módunkat jelenti, nem a tudatos, hanem a tudatalatti énünket, amit néha természetnek nevezünk. Tehát miről van szó? Ha ezt meggondoljuk, világossá válik, hogy a bűn nem abban gyökerezik, amit teszünk, még csak nem is abban, amit gondolunk, hanem szívünkben, természetünkben. Ez az igazi problémánk. Problémánk mélyen a természetünkben rejlik. Tehát a tudat alattinkba, és ez nem pszichológia, hanem ott a mi természetünkben mélyebben gyökerezik, csak nem is a gondolatainkba. Hát, most jusson eszünkbe, Dávid. A Dávidnak esze ágában se volt, hogy paráználkodjon. De egyszerűen jött egy alkalom. És megtette. És később gondolkodott rajta, hogy ő ezt hogy tudta megtenni. Ezt a gazságot. És azt mondja, mit mondanak a leggyönyörűbb zsoltárok, ugye akkor születtek, azt mondja, az én titkos bűneimtől szabadíts meg engem. Tehát amiről nem is tudunk, mert tudjuk, hogy mi van bennünk, fogalmunk sincsen. Hogy mit tudnánk megtenni bizonyos alkalmakkor, fogalmunk sincsen. Csak amikor ott az az alkalom, akkor jövünk rá arra, hogy mit teszünk. És higgyétek el, testvérek, hogy mindenféle gonoszságot el tudnánk követni, ha nem az Isten kegyelme, megint itt a kegyelem, kegyelem nem óvna meg minket a saját természetünktől. És ezt értsük meg. A természetünk az mindannyiunknak egyforma emberi, ádámi. De eljött az új Ádám, a második ember, így írja, aki már teljesen más. És ezt a második embernek már nem az a természete, a második embernek a természete a hordozója a mi új természetünknek. Tehát egyszerűen őt, Krisztust öltöztük fel az ő természetével együtt. Miért? Hogy valójában ellen tudjuk állni a bűnnek. Mert hogyha még mindig a régi természetünkben vagyunk, és ezt azoknak mondom, akik még nem tértek meg, ha még régi, akkor meghalunk. Akkor tényleg igaz. Testileg, lelkileg meghalunk. De Krisztus azt hozta el a számunkra, hogy a halál nem az utolsó, neki nincs az utolsó szava. Hanem pontosan azt hozta el, hogy ebből a halálból igenis van folytatása az örök élet. De hogy? Ne áltassuk magunkat. Hívő emberek, mi magunkat sokszor szoktuk áltatni. Nem is annyira, de vannak, akik templomba járnak, és biztosak benne, hogy jól csinálják. Nem, ne áltassuk magunkat. Ha még a régi természetünk miatt bukdácsolunk, és egyszerűen nem tudunk belőle kikeveredni, és nem kapunk segítséget, akkor két dolog történt. Egyik, hogy nem fordultunk a királyi kegyelem, a kegyelem királyi székéhez, tehát Krisztushoz, nem kértük a segítségét, és a másik pedig az, hogy ragaszkodunk a saját énünkhöz, az egónkhoz, amelyre olyan büszkék vagyunk, hogy mi ezek vagyunk. És nem tudjuk megtagadni önmagunkat. Mit mond Krisztus? Aki engem akar követni, tagadja meg önmagát. Önmegtagadás nélkül nincs krisztusi élet, nincs hívő élet. És ez nem egy vallásos beszéd, ez le van írva a Bibliába. Hogyha ez nem így van, ha nem tudjuk megtagadni magunkat, ha nem vagyunk hajlandók egy új természetet felölteni, Krisztus természetét, nem akarunk hozzáigazodni, és egyszerűen úgy élni, ahogy ő élt, akkor annak a vége bűn, zsoldja, halál. Lehetünk mi nagyon jó, csodálatos cselekedeteket, jó cselekedeteket csinálhatunk, de azt mondja, azt te csináltad, azt én csináltam. És amikor adódik egy szituáció, van egy helyzet, akkor bukik ki az, hogy milyen hívő az ember. Én ilyeneken sokszor elbuktam. Miért? Mert nem vettem észre azt, hogy a természetem romlott. És egyszer egy furcsa dolog történt, Isten valamit megvilágosított nekem. És szó szerint valahogy így, hogy nehogy azt higgy, hogy a 10 parancsolat minden törvényét te nem tudnád áthágni. Te tudnád gyilkolni, lopni, házasságot törni, és sorolta föl. És tudod, hogy miért nem csinálod? Az én kegyelmem miatt. Mert az én természetem lakik benned, és ő az, aki figyelmeztet téged, hogy ne tedd. És ez kell nekünk. Krisztus természete. Csak vele együtt lehet élni, csak együtt lehet. Persze, hogy szívesen élünk együtt a házastársunkat, de ő se tud megmenteni minket ezekből a dolgokból. Akkor egyedül maradunk házasságon belül, mert ilyen is van. Akkor egyedül harcoljuk ezt a harcot. És a házastársunk meg szenved miattunk, mert látja a mi szenvedésünket, és nem tud segíteni. Hát ne tegyük ezt. Ha boldog házasságot akarunk, ha boldog családi életet akarunk, akkor igazodjunk Krisztushoz. Akkor örök boldogság lesz. Akkor igaz lesz, amit Pál apostol mond, hogy mindenkor örüljetek. De addig nem tudjuk megvalósítani, ameddig mi nem vagyunk engedelmesek. Amíg nem tagadjuk meg önmagunkat, mondjuk egy vita után. Ugye? És mi sokat is mondhatnánk. Hanem azt mondjuk, hogy én ragaszkodom. Amit én mondtam, az lesz, tetszik, nem tetszik, elmész a háztól. Ugye? Hát mert ilyenek vagyunk. Nem ez a baj, hogy ilyenek vagyunk. Hanem az a baj, ha nem veszük észre, hogy mi van, és abba akarunk megmaradni, vagy pedig azt mondod, hogy Uram, már megint látom, milyen vagyok. Látom, hogy ebből én soha nem fogok tudni kikeveredni, de viszont te segíts nekem. Ne legyek én átok a családom számára, hanem inkább áldás, mert te azt mondtad, hogy áldottak lesztek, és áldottak vagytok. Hát maradjunk ilyen áldottak. Hogy mondjak még egy-két igét. Jól eltértem attól, amit akartam. Jakab 5-7-8. Legyetek azért atyámfiai béketűrők az Úrnak eljöveteléig, ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, amíg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Testvérek, de én mondhatnám most, hogy amen. De olyan készletésem van, hogy el kell mondanom, és soha nem mondtam ezt álmokat. Nem. Azt mondja az ige, hogy aki álmodik, az mondja az álmat, aki meg az én beszédem van nála, az meg beszélje az ő beszéd, és mégis el kell mondanom valamit, mert nem nekem szól. Azt álmodtam, hogy Sopronban változások lesznek, átépítik Sopront. És én pedig elmentem is Sopronba egy közösségbe, amely Mohamedán közösség volt, és Allahot hirdettem. Nem kommentálom. Amen.